Ezt nem mondták a suliban.
Sziasztok, kedves Creak Out Podcast hallgatók, Janka vagyok. És a sorozatunk keretében most ismét egy teljesen új témát hoztam nektek, ami talán más fénybe helyez valamit a megszokottól. Mai témámhoz az ötletet egy Farid Zakaria nevű újságíró könyve szolgáltatta, akit a 10 Lessons for a Post-Pandemic World-jében az érdekelt elsősorban, hogy milyen tanulságot vonhatunk le a világjárvánnyal kapcsolatban, vagy hogy mennyiben változhatnak meg ezen túl a dolgok. De a könyvnek tulajdonképpen az a fejezete volt talán a legérdekesebb a számomra, amelyben a nagyvárosokról ír. Arról, hogy egy ilyen para után milyen jövő is várhat rájuk. Engem őszintén szólva mindig is elvarázsoltak a nagyvárosok. Imádom a nyüzsgő, élettel teli helyeket, ahol mindig van mit csinálni, mindig van mit megnézni, megkóstolni, kipróbálni, ahol egy-egy séta alkalmával mindig valami újat látsz. Szerencsére volt is alkalmam néhány valóban hatalmas várost meglátogatni már. Voltam például Tokióban, Hanoiban, Bangkokban, Hongkongban, vagy éppen Szingapúrban. Mindegyik más és másképpen izgalmas. De hát ugye egy pandémia kellős közepén az ember nyilván a legszívesebben bárhol máshol lenne, mint egy hatalmas megapoliszban, a saját icipici lakásába bezárva. Emlékszem, anno a lockdown idején a különböző helyszíneken megismert emberkék posztoltak képeket a kiüresedett utcákról, ahol azelőtt egy este alatt ezrek meg tízezrek fordultak meg, akkor pedig teljesen kísértett városoknak tűntek. Az pedig, hogy az emberek igyekeztek elmenekülni a nyomiból, a statisztikák is alátámasztották, hiszen például New York Cityből 2020 márciusa és májusa közötti időszakban 420 ezer ember költözött el. Legalábbis időlegesen. Azóta persze nagyjából helyreállt a rend, pár évvel az első hullám után már nem nagyon érzékelhető a különbség a Covid előtti időkhöz képest. A nagyvárosokat újra ellepték az embertömegek. Amikor Zakaria könyve kijött, ez még amúgy nem volt így, jócskán benne jártunk a pandémiánkban. Írónk mégis, utólag tudjuk, hogy helyesen, azt tippelte, hogy a nagyvárosok hosszú távon mégsem fogják nagyon megsínleni a dolgot. Ezt az előrejelzését arra alapozta, hogy a világtörténelem folyamán már rengetegszer történtek olyanféle katasztrófák, amelyek időlegesen kiürítették a városokat, azok azonban idővel tulajdonképpen csak még inkább megerősödve jöttek ki a dologból. Firenzéből például a Fekete Halál, azaz a pest is idején a 14. században a lakosság több mint fele lelécelt, vagy a betegség martalékául esett. A kór elvonultával azonban csak még nagyobbra nőtt. 1666-ban pedig Londonban tarolt a pest is, és ha az még nem lett volna elég, azt egy hatalmas tűzvész követte, amely London 80%-át tette a földdel egyenlővé. A város mégis hihetetlenül hamar újjáépült, ráadásul sokkal ellenállóbb anyagokból, a fa helyett, innentől a tégla és a kő vette át az uralmat. Egy biztos. Ugyan az elmúlt pár évben mutatkozott némi időszakos visszaesés, az urbanizáció folyamata azonban megállíthatatlannak látszik. 1950-ben az emberiségnek körülbelül az egyharmada élt városokban, 2020-ra pedig már minden második ember városlakónak mondhatta magát. 1800-ban még csak két olyan város volt az egész világon, amelynek a lakossága meghaladta az 1 milliót, Peking és London. 200 évvel később, az ezredfordulón ez a szám viszont már 371 volt, és az előrejelzések szerint 2030-ra nem kevesebb, mint 700 milliós város lesz a Földön. Köztük vagy 40 megapolisz, azaz 10 milliós city. Az a nagy helyzet, hogy tömeg és stressz ide vagy oda, az emberek nagy része szeret az események központjában a nyüzsgés közelében lenni. És a városlakók nagy átlagban a statisztikák szerint produktívabbak, mint a vidékiek. Világszinten a 300 legnagyobb városi övezetből származik az össz-GDP fele. Mind a mellett, hogy a gazdasági növekedés kétharmadáért felelősek. Ami a múltban kétségtelenül a városok ellen szólt, az mindenképpen az volt, hogy egészségtelen környezetet biztosítottak a lakóik számára. A 19. és 20. század fordulója táján jóval magasabb halálozási arányjal, hát nem éppen büszkélkedhettek, mint a vidék, pláne a csecsemőhalálozás volt riasztóan magas a városokban. A dolgok azonban szépen lassan változni kezdtek. A kanalizáció kiépítése, az utak leaszfaltozása, a szemételszállítás, a közparkok létesítése, a tűzoltóság megszervezése és az ivóvíz minőségének a javítása mind hozzájárultak ahhoz, hogy egészségesebbek legyenek a lakosok. Míg régen a kolera vagy a hastífusz rendszeresen komoly adót rótt rájuk, ezektől a mumusoktól ma már nem igazán kell tartani. Jelenleg leginkább a szív- és érrendszeri, a rákos, illetve a légzőszervi megbetegedések azok, amelyek leginkább fenyegetik az embereket, de az a helyzet, hogy egyáltalán nem minden nagyvárosra jellemző az, hogy ezek nagyobb rizikót jelentenének, mint máshol. New York például vitathatatlanul óriási, csak hogy akkori polgármestere Michael Bloomberg 2011-ben azzal büszkélkedhetett a sajtóban, hogy a New Yorkiak 2 évvel hosszabban élnek, mint az országos átlag. Egy jól működő városban ugyanis sok a zöldövezet, jól kialakított bicikliutak vannak, az emberek könnyen hozzáférnek egy csomó sportlétesítményhez. Személy szerint az emlegetett Polging Bloomberg pedig akkoriban még szokatlannak számító ötlettel állt elő, amikor azt javasolta, hogy az obezitás csökkentése érdekében rójanak ki külön adót a cukros üdítőitalokra. A városi élet ellen gyakran felhozott érv szokott lenni az is, hogy egyszerűen fenntarthatatlan. Csak hogy ez sem feltétlenül állja meg a helyét. Először is egy városi ember sokkal kevesebb helyet foglal, és így vesz el a bolygótól meg az élővilágától, mint egy falusi. A szárazföld összerületének mindössze 3%-án terülnek el városok, de az emberek több mint fele bennük él. A javarészt nagy toronyházakban, kisebb lakásokban élő emberek sokkal kevesebb energiát és vizet fogyasztanak. Általában kevesebb gyermeket vállalnak, kényszerűségből is hatékonyabban reciklálnak, valamint kisebb a széndioxid kibocsátásuk is, mivel főként a tömegközlekedést használják az ide-oda való ingázásuk során. Azt pedig alig ha kell mondani, hogy a városok a kultúra központjaiként működnek, valamint a haladó gondolkodás és eszmék központjai is. A tolerancia és egyenlőség, a sokszínűség egyelőre inkább jellemzi őket, mint a vidéket. Kétségtelen, hogy ettől függetlenül a nagyvárosok komoly problémákkal küzdködnek még ma is. Elég például csak a gentrifikációra gondolni, ugye arra, hogy az átlagembernek a bérleti díjak lassan elérhetetlenek lesznek, még a vidékinél magasabb fizetések ellenére is. Az ingatlan árakról nyilván nem is beszélve. Viszont egy csomó égető problémára már sikerült megoldást találni, és vannak olyan élhető nagyvárosok, amelyekben kifejezetten nagy az igyekezet erre. Persze nem mindegyik igazán élhető, vagy inkább igazán élvezhető mindemellett, és hát nehéz tagadni, hogy esténként jobb a kertedben relaxálni egy pohár bor mellett, mint egy pár négyzetméteres erkélyen. Nehéz megmondani, hogy mit hoz a jövő. Sajnos rohamosan amortizáljuk le a bolygónkat, és ha ezzel nem fogunk leállni, akkor nagyon sok kellemetlen meglepetésben lesz részünk, amelyeknek a következtében nagyon nagy mértékben alakulhat át az, ahogy élünk és ahol élünk. Egyelőre azonban a nagyvárosok még mindig virágoznak, és az előre látható jövőben ezen a téren nem várható változás. Ezzel a végszóval búcsúznék is tőletek, remélem legközelebb is találkozunk majd. Addig is. Sziasztok!
Ezt nem mondták a suliban.